Sziasztok! Ez itt a Telex Afternak egy ilyen külön kiadása, ugyanis a hétvégén elhunyt DJ Paltai, vagyis Paltai Zsolt, a magyar klubszintér, elektronikus zenei szintér, underground, és általában szerintem a magyar zenei kultúrának az egyik legmeghatározóbb embere a rendszerváltás után, sőt, akár már előtt is, és ugye foglalkoztunk már részben Paltaival cikkekbe, az After Plus-ban is egy pár szót beszéltünk róla, de úgy voltam vele, hogy tökre illene egy ilyen nagy átfogó beszélgetés arról, hogy mit köszönhet Paltai Zsoltnak a magyar könnyűzene és a magyar klubkultúra, mert a könnyűzenével szemben a magyar klubzene talán kevésbé van kint a kirakatban, és ezért kevésbé értik az emberek azt, hogy például miért kiabálhatták azt a közönségben évek óta, hogy Kossuth Díjat Paltainak, és ez hogyan vált egy ilyen iróniából valójában már-már megint megérvelhető állítássá. Ezekről fogunk beszélgetni Ágoston Dániel, DJ-vel, producerrel és újságíróval. Szia, Dani!
Sziasztok!
Az tök fontos kiemelni, hogy onnan is lehet tudni szerintem a Paltainak, hogy mennyire fontos hatása volt a magyar zenei életben, hogy egyrészt, hogy nyilván mindenki nagyon megviselt a halálhír, én is elég szarul voltam miatta otthon, az én kamaszkoromnak is meghatározó része volt a Paltai, meg az is, hogy nagyon sok ember kerestünk, hogy olyan beszéljünk Paltairól, és nagyon sokan mondták azt, hogy egyszerűen annyira maguk alatt vannak, hogy nem tudnak most erről beszélni, és egy pont ezt dumáltuk Danival is, hogy olyan emberrel beszélni most szerintem interjú vagy cikk szinten, aki jól ismerte a Paltait, egyszerűen nem lehet, mert látszik, hogy mindenkit megviselt ez a hír.
Nagyon.
Téged is?
Engem elsősorban olyan szempont, tehát személyesen én a Paltaival, tehát nyilván itt a számtalan olyan embert lehetne mondani, a Cadiktól, a Mangón át, a Priger Zsoltig, akik személyesen nagyon jól ismerték őt. Engem, mint a kultúra, az elektronikus zene kultúra iránt igen fogékony és ezt nagyon szerető emberként viselt meg, mert hogy az látszott a halálával, hogy tényleg van olyan, hogy valaki az undergroundból tud tényleg legendaként távozni, és hogyha ez úgy általában a széles nyilvánosság számára ilyen hatással volt, akkor gondoljunk bele abba, hogy milyen lehet azoknak, akik egyébként személyesen jól ismerték, és akiknek mondjuk egyébként a karrierét gyengette, és felkarolta őket, és segítette őket.
Ugye a Paltai 62 éves volt, és emlékszem arra, hogy mikor én kezdtem a drum and bass bulikra járni, mert akkor is mindenki öregként, meg foterként hivatkozott rá, és azt lehet olvasni, hallani sok visszaemlékezésben, hogy még te is most mondtad, hogy sok embernek a karrierét ő egyengedte, vagy indította be. De hogy vegyük át egy picit a Paltainak a szerepét az indulástól, ugye Paltai, a Tilos az Á és a Tilos Rádió alapítói arcai között tartjuk számon. Ugye ez a 90-es évek elejéről beszélünk, 90-es évekről. Te is, meg én is, mikor elég kicsik voltunk szerintem a 90-es években. De azért a mások elmondásai, meg visszaemlékezései, meg amennyire mi ismerjük a különböző szinteleket alapján, azt azért lehet tudni, látni, hogy, és aztán majd cáfolj meg, Dani, hogyha hülyeséget mondok, hogy gyakorlatilag Paltai volt az egyike, ha nem a legfontosabb arca azoknak, akiknek köszönhetően a tört ütemű elektronikus zene Magyarországon úgy igazán be tudott törni, sőt a Dublikék, nekünk egy Telexes cikkbe azt is mondták egyébként, hogy szerintük a Paltainak köszönhető az is, hogy basszus zenei szempontból Budapest európai szinten egy meghatározó városnak számít. Ezt te is így gondolod?
Hát az teljesen biztos, hogy ha nincs a Paltai, akkor a breakbeat és a drum and bass az nem akkor és nem úgy jön be valószínűleg az országba. Tehát hogy a Paltai az nem az a csávó volt, aki letett valamit az asztalra, hanem ő tette le azt az asztalt, amire aztán lehetett pakolni a mindenkinek. Tehát hogy ez egy olyan szignifikáns dolog volt a magyar elektronikus zenében, ami egészen egyszerűen zenetörténeti jelentőséggel bírja fel, és ezt most nem szuperlatívuszok dobálása véget tiszteletből, hanem egyszerűen tényként lehet elmondani, hogy a Paltainak mindenképpen az az öröksége, hogy ő itthon az undergroundnak egy olyan szegmensét teremtette meg, ami aztán utána gyakorlatilag a 90-es évek minimum második felét és a 2000-es éveknek az első felét teljesen uralta.
Úgyhogy sokan mondják azt, hogy a rengeteg olyan producert vagy DJ-t láttam visszaemlékezéseknél, akik arról beszéltek, hogy a tilos rádiós szettjei nélkül nem is tudtak volna erről a műfajról. Nem a Krisszunál, vagy Krisszunál olvastam azt, hogy neki is a DMB az a Pautaitól jött egyáltalán, és azért a Krisszúról kell tudni azt, hogy gyakorlatilag a kevés világszinten elismert eltűnő zenei producereink egyike. A drum and bassbe ő hosszú-hosszú évekig egy nagyon fontos, meghatározó producer és DJ-nek számított, még most is annak számít. Szóval, hogy ugye ő volt az, aki a 90-es években először elkezdett ilyen típusú történelmi zenéket behozni. Ami azért is érdekes, mert a drum and bass, meg a jungle európai térhódítása, az majdnem egybeesik. Szóval az van, hogy ugye mindig volt ez a mondás, hogy Magyarországra minden trend 5-10 év késéssel jön meg. Hogy a Pautai így mai szemmel látva az érdekes, hogy ő nagyon-nagyon frissibe. Szóval az van, hogy annyival előbb jött be hozzánk szerintem ez a rengeteg történelmi műfaj, mint bárhova máshova, hogy alig volt lemaradásunk pár évvel, hónappal mondjuk Angliához képest, ami ennek a műfajnak kb. Az ős hazája.
Hát ez minden bizonnyal azért volt, mert Pautai Zsolt DJ volt. Klasszikus értelemben vett DJ volt. Tehát olyan DJ volt, aki újdonságokat keresett folyamatosan. És ez azért nagyon teszi különlegessé azt a képességet, hogy ennyire szorosan tudtunk maradni az európai trendekhez, amit mondasz, mert az a lehetőségek itthon még a 90-es évek elején is jóval korlátozottabbak voltak hozzáférhetőségben, mint mondjuk egy országgal odébb, Ausztriában. De az, hogy ő úgy volt DJ, hogy a szettjeiben nem csak bulizni hívta az embereket, vagy nem csak buliztatta az embereket, hanem hogy olyan új dolgokat is szeretett volna mutatni nekik, amivel egyfajta edukáció is történt a tánctéren. Ma ez nyomokban létezik, és nem különösebben a sikernek a kulcsa és garanciája, hogyha valaki, önjáró egy ilyenbe, és valami olyasmit akar mutatni, ami én vagyok. Mert egyszerűen egy olyan tömeg jelent meg az elektronikus zene légterében, ami egyszerűen nem kíván semmiféle olyan, de biztonságos dolgokat szeretnek az emberek. Tehát, hogy ez egy Pautai Zsoltnál nem volt, tehát hogy ez ki volt zárva, és ezt talán az utolsó interjújában is említette, hogy egyszerűen ugyanolyan zenék vannak, és hogy a szettek is olyanok a DJ-knél nagyon sok esetben, hogy ahol elkezdi, ott is fejezi be. És gyakorlatilag semmi olyan élmény nem történik, és ebből fakadóan történik az, hogy itt nagyon-nagyon sok DJ a másolat másolatának a másolata, mert egy bevált recept alapján gyakorlatilag eszközként tekint arra, hogy ő ismert legyen. Nyilván mindenki, aki DJ, aki keverőpultba áll, vagy bármilyen módon performance emberé válik, annak van valamiféle exhibicionizmus, még ha introvertált, akkor is szeretne megmutatni magából valamit, de a most a nagyon-nagyon nagy hányada a keverőpultban álló embereknek, azok inkább egyfajta eszközként tekintenek a zenére, ami ahhoz vezet, hogy őket ismerté tegye, és hogy el tudják mondani a barátaiknak, hogy ők valaki. Most a Pautai ezt az attitűdöt látványosan és nyilvánvalóan rühelte, és tette mindezt azért, mert hogy ő mindvégig DJ-ként viselkedett. És ahogy mondjuk a Tilos Rádióban tök más zenéket, igen, nem tök más zenéket játszott, de máshogy játszott zenéket, tehát hogy ott inkább saját maga kedvenceit és azokat az ilyen megmutatom, hogy miket szeretek én zenéket játszotta a bulikban, meg olyanokat tudott, hogy egyszerűen a fejed leszakadt. És volt íve, tehát hogy nem, tehát tényleg elvitt egy csomó helyre zeneileg, és aztán utána végén ott álltunk a buli végén, hogy így
Te mikor találkoztál először Pautaival, mint közönség?
2000-es évek eleje, közepe, tehát 2004-5 magasságában szerintem.
Kb. Akkor, amikor én szerintem. Mert az mondja, ugye ő azért már a 90-es évek második felétől már aztán elég bejáratott arcnak számított.
Hát azért is mentünk, tehát amikor nekiálltam, én azt hiszem 2002-ben voltam először technobuliban, még a Patexben, és és utána már úgy mentem, amikor megnyílt a világ az elektronikus zene előtt nekem, és akkor utána mondták, hogy jó, akkor palotai, és akkor az áll minden a palotai, 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 és akkor mentünk akkor még a Kasmírba talán.
Az olyan is volt. Nekem is, nekem, én szerintem a Kultiplexbe találkoztam vele először.
Igen.
Évek közepén, ugye, amikor én kezdtem a bulikba járni, az ugye a drum and bassnek volt az ilyen elképesztő felfutási időszaka, emlékszem arra, hogy tényleg volt, hogy heti 3-4 buli volt már csak drum and bass témában, a weekend bass-ek Kultiba, akkor ott a Mokkacukkába bulik, aztán már a stúdióban voltak ilyen 6000 fős omega nagy bulik drum and bass-szel kapcsolatban, de valami Kultiplexes weekend bass vagy rivány lehetett az, ahol először a Poltóra találkoztam, és emlékszem arra, hogy alapból az volt a fura, amikor láttam a flyert, amikor még a flyereket fizikailag is beleadták a Don Panic zacskomba, tudod, a kis Don Panic izé gyűjteményekbe, hogy néztem azt, hogy ilyen DJ név, olyan DJ név, és van olyan DJ, hogy Palotai. Mondom, azért milyen fantáziátlan név van, azt, nincs egy rendes művész nevet, testvérem, hát ne hülyéskedjél már. És akkor látom azt, hogy ez az, hogy öreg csávot, 16 vagyok, vagy 15-17, vagy ilyesmi, hogy így, nyilván ahhoz képest egy 50-es vagy 40-es pali már öregnek hatott.
De hát egyébként a 30-es éveiben is már faternak szólítottak, ez volt benne a szórakoztató.
Na igen, és hogy aztán láttam azt, hogy, és nem is tudom, melyik buli volt az, hogy így jött ő, és sose ő volt a fő fellépő, és sose ő volt az, aki ilyen, nem tudom, ilyen 11-től, éjféltől játszott egytől, hanem ő mindig az ilyen 2-3-4-től volt az ilyen buli vége típusú, legalábbis én így emlékszem rá általában. És nem feltem el soha, hogy az volt az ilyen nagyon tetszett nekem az, hogy a kevés DJ-k egyike volt, aki mintha kereste volna a szemkontaktust a közönségével. Szóval, amikor azt látom, hogy láttam, hogy a DMB buliba, akkor még lehet ebben cikizni, szóval ilyen füstös, Kultiplexbe, baseball sokkás arcok nagyon feszülnek és nagyon figyelnek arra, hogy meg amúgy ilyen bészen nehéz lehet keverni egyébként, igen. Hogy azt hiszem, hogy kurva nehéz műfaj lehet, és kecire vért izzadnak, hogy minden jó legyen, addig a partiba azt látod mindig, hogy van az a kis picike, ilyen kis icipici kis kikacsintás, hogy így látod azt, hogy ő is így csinálja, de ő mindig néz fel, és így figyeli, hogy reagál a közönség, és annyira látszott az, hogy ez az ember úgy DJ-zik, hogy az érdeke, hogy szórakoztasson, hogy az emberek táncoljanak, hogy élvezzék. És mi onnantól kezdve mi a haverjaimmal, mi ha nem is palotaira jártunk rendszeresen, de minden olyan buli, ahol palotai is fellépett, az ilyen kötelező kör volt, mert ahogy azt mondtam már máskor is, hogy ha úgy éreztük, hogy hát ezt a főfellépőt nem annyira vágjuk, de lesz palotai 3-tól vagy 2-től, tök mindegy.
Igen.
Ha szal is lesz palotai, úgy is kurva jó lesz.
Igen, ez egyébként nagyon jó volt az 2000-es években, tehát ebben az időszakban, hogy voltak olyan DJ-k, akikről így biztosan tudtad, hogy ott, ha szar is volt a buli, a vége biztos, hogy nem lesz elbaszva.
Abszolút, és a palotai pont ilyen arc volt, és az volt nekem az érdekes, hogy kérdezz csak, hogy te ezt hogy látod, hogy a palotai, mivel ilyen ős DMB jungle breakbeat behozó arc volt, én azért, aki a drum and bass-ben eléggé benne voltam évekig kamaszként, azért azt vettem észre, hogy amíg a drum and bass-nek a jungle-ös, dallamosabb válfaja az alapvetően inkább az ilyen britekre vonatkozó dolog, addig itthon mégiscsak inkább ez a holland, kelet-európai, német, neurofunkos, később már átment ilyen hard step-be, meg egyéb más baszatásokba a műfő, itthon azért az ilyen morcosabb dolog honosult meg jobban a DMB-be. Azt lehetett látni, hogy a K2-ben, Mokkacukkában, ezeken a helyeken az inkább ilyen bulik vannak. És akkor jött egy palotai, aki meg így mindig azt vártuk, hogy egy kis jungle-t, fater, egy kis jungle-t rakjál már fel, így elég volt a darálás, egy kis jungle-t rakjál fel, és berakott, és működött, és iszonyatosan kurva jó volt.
Szerintem nagyon nagy varázsa volt a palotainak, hogy nagyon, tehát ugye zsigerig DJ volt, és nagyon érezte azt, hogy egy estében, hogyha tényleg az megy, hogy végig a baszatás megy, akkor ha valami mást adsz egy kicsit, ami hasonló olyan, de mégis más, akkor az egy kicsit kizökken, de mégis ott maradsz abban, hogy jó, akkor mégiscsak bulizni lehet. Tehát, hogyha nekiállt volna saját magának játszani, akkor garantáltan leüríti a buli felé. Tehát ezt szerintem minden magára valamit adó DJ úgy van vele, hogyha azokat a zenéket játszaná, amiket igazán szeretnek, akkor biztos, hogy 5 percen belül tökéres lenne a klub.
Ezért jó az, hogy ő nem csinált soha saját zenét, nem? Egy kicsit.
Meg az van, hogy ez egy mostani elmebaj, hogy nem lehetsz úgy DJ,
ha nem csinálsz zenét.
Pedig a DJ-zés az egy tök külön műfaj, és most 20 év után ugorjunk át azon, hogy a DJ-zés ez tulajdonképpen nem is művészet, meg egyébként...
Ebben a műsorban ezt nem kell
kérdezni. Tudom, persze, abszolút, csak hogy ugye tehát a DJ-zésnek a művészete az, hogy te egy olyan hangulatot csinálsz 1500 embernek, vagy 150-nek, vagy 50-nek, ami nekik egy olyan meghatározó dolog lesz, hogy 20 év múlva is azt fogják mondani, hogy tehát, hogy az a buli volt ott, az valami volt, és ez nagyon-nagyon nehéz, tehát ezt nem tudja sok esetben, a óriás zenekarok nem tudják megcsinálni, egyébként olyan hangulatot csinálnak egy stadionban, vagy bárhol, amit adott esetben egy DJ meg tud csinálni. Tehát a DJ és a producer az két tök külön dolog, és léteznek olyan producerek, akik meg egyébként abszolút nem adnak fel, a Bury-től elkezdve, a nem tudom én kicsodáig fel lehetne sorolni rengeteg olyan előadót, vagy még már vissza is lépett belőle, hogy egyáltalán nem csinál már fellépéseket, mert minek? Tehát ugye Jamie XX is megcsinálta azt az egy lemezét, és akkor utána abból ő már nem csinált, tehát pedig meglovagolhatta volna azt, hogy még akkor nem tudom,
hogy... Nézőszettekkel megy el hatkizni,
igen. Igen, de nem, egyszerűen nem, és szerintem az egy nagyon rossz pótcselekvés, hogy akkor tudsz valakivé válni, akkor tudsz DJ-ként, nem tudom, akkor van bármi esélyed nagy fesztiválokon fellépni a kapcsolataidon túl, hogyha egyébként van kiadott zenéd, de egyébként megfordítva is rengeteg olyan hazai producer van, fiatal, akiket itthon abszolút nem játszhatnak, külföldön sem játszhatnak, viszont hülyére játsszák a zenéiket olyan fesztiválokon, ahol ilyen tizenezrek örjöngenek rá.
A Paltánál azért az van, hogy az időben még nem tartunk itt, mert időben még azért ott vagyunk, tudod, hogy ezzet fordulna jártunk eddig kb. Ott még ez, és majd beszélünk amúgy erről is, de hogy ott még azért azt éreztem, hogy azért 2002 és mondjuk 8 között nem nagyon volt olyan flyer, ahonnan láttam volna Paltai nevét, legalább 2-3 buliba, mint fellépő. Szóval, hogy neki azért volt egy olyan csúcskorszaka, amikor viszont tényleg volt heti 6 fellépése. Szerintem, sőt, megmerem kockáztatni, hogy voltak olyan heteim, amikor többször lépett fel, mint ahány nap van egy héten.
Egy olyan korrelációja volt ez az ő karrierének, amikor a tehetség a népszerűséggel is találkozott, ami a népszerűségnek, vagy az, hogy ő mindenhol ott tudott lenni, fakadt a tehetségéből első sorban, az, hogy volt még egy olyan attitűd minden szervezőben és klubban, hogy igen, ez a csávó az aki, és hogy ezt tiszteljük is. Itt nem arra gondolok, hogy óriás tiszteletet kell és hajolni kell mindenki elé, aki valamit letett az asztalra, nem erről van szó, de hogy azért tényleg az a liga volt, aki itthon tényleg mindenki az ő farzsebéből mászott ki abból a műfajból. És, vagy abban a műfajban. És nem volt ennyi DJ. Tehát nem volt...
Ez igaz.
Hogy nem az volt, hogy... Tehát én egy tök jó dolognak tartom, hogy demokratizálódott az a szituáció, hogy otthon is tudsz megproduceri munkákat csinálni, hogy DJ-zni, megtanulni sem annyira nehéz már elérni, hogy egyáltalán lemezjátszókat vegyél, vagy szerezd be, vagy nem tudom én micsoda, csak úgy...
Vagy zenéket például.
Vagy zenéket,
ez a legfontosabb, hogy Paltainál az a elképesztő lemezgyűjtemény. Ezt ma már nyilván Spotify keresése megtalálod, de azt annól összegyűjteni sokkal nagyobb munka volt.
Az kőkemény munka. Tehát még amikor én nyálazom a Bandcampet folyamatosan, és nem tudom, beletelik 3-4 órám, és akkor utána úgy dőlök hanyatt a kanapé, hogy mennyi munka. Miközben ezek az emberek napokat töltöttek el lemezboltokban, nyálaszták át őket, hallgatták őket végig, és ilyen, tényleg ilyen 8 órákat tölthettek napi szinten azzal, és töltöttek is azzal, hogy olyan zenéket találjanak, amik, és itt más súlya van rögtön annak, hogy találok egy kurva jó zenét, és akkor én ezt megmutatom a közönségnek, mint hogy egyébként fú, ez jó, ez ebben benne van az a tang, ez kell bele, jó rendben van, jöhet. Uh-huh. És abból összegyűjtesz 30-at, és ugyanazzal a kickdrummal működő receptre legyártott szart nyomod folyamatosan, ugyanazt, mint a haverod, meg annak a haveri, mert ez a garanciája annak, hogy te színpadon legyél. Teljesen más súlya volt ennek, és ettől még, hogy egyébként szerintem egy tök jó dolog, hogy ez demokratizálódott, hogy mindenki hozzá tud ehhez férni, ez azért nem változtat semmi, mert attól, hogy valaki azt mondja, hogy DJ, ettől még lehet szar. A Palotainál mindig súlya volt annak, hogyha ő a keverőpult mögé állt, mert ott tudtad, hogy valami olyasmi fog történni,
amire nem számítasz.
Amire biztosan nem számítasz, hogy újszerű lesz, hogy egyébként iszonyatosan a munkássága borzasztóan inspiráló, hogy volt elég mersze ahhoz, hogy ne játszom biztonsági játékot, hogy újszerű dolgokat tudott mutatni, hogy a saját ízlését és a saját attitűdjét meg tudta mutatni úgy, hogy közben nagyon-nagyon jól táncolt azon a határmesdjén, hogy a buliban, hogy közben szórakoztatni is kell. Tehát, hogy ez egy tök jó balansz, hogy nem gátlástalan kielégítése történt a közönségnek, mert az fog majd engem még több fellépésre hívni, hanem az volt, hogy tényleg megmaradt DJ-ként, és sajnos ez egy idő után oda is vezetett egyébként, hogy ez a fajta pestiesen szólva trúság, kevesebb fellépést is hozott neki egy idő után, mert hogy azzal, hogy megjelent iszonyatosan sok DJ, azok mindig valahogy próbáltak egymásra licitálni. Uh-huh. Közönségigényeknek kiszolgálása, keverőpultban való ugrálás, maszkok felhúzása, félmeztelenül való majomkodás, nem tudom én. És, uh-huh. és ő nem az a csávó volt, aki lengette a kezét a keverőpultban.
Nem, ő az a csávó volt, nekem mindig három dolog van meg, ha Paltai jön játszani. Tudjuk fel, nyár van és open air buli. Megjön Paltai, kicsit görbe háttal, amúgy nyilván görbe, mert ha DJ vagy főállásban, akkor így állsz egész nap, szóval nyilván. Kicsit görbe háttal, atlétába, igen. Nyakába egy törölköző, szájába egy cigi, majd eltépjük egy fél óra, és ezt csak azt látom, hogy egy hosszabb ideig néz ki a közönségre, felemeli a kis unikumot, felemeli a közönségre, és meghúzza.
Igen.
És nála ez rendszeres volt.
Igen.
Emléksz, és pont nem jutott eszembe, hogy basszus, hogy tényleg ilyen volt, hogy ő maga is szórakozott.
Igen.
És az van, hogy nem minden DJ egy ilyen introvertált arc, hogy ül és akkor így, vagy áll és akkor zenél, de én azt éreztem nála mindig, hogy annyira egyként kezeli magát a szórakozó emberekkel együtt, hogy tényleg az volt, hogy akármennyi feles vittek neki oda, ő minden egyes felesnél először kinézett, felemelte a porrát a közönségre, és utána húzta le egyébként. Vagy emlékszelte erre?
Abszolút, ugye, hogy ezt csinálta? És ebből én azt láttam mindig, hogy ez egy úriembernek a hozzáállása, és totálisan mentes volt mindenféle allürtől. Tehát neki nem volt az, hogy bent legyen a Jägermeister, vagy az Unikuma.
Nem? Azért nem is goromba, de kicsit olyan érdes emberként hát írják le sokan egyébként.
Igen, nekem is az első találkozásom, hogy én a Korvintetőn dolgoztam, mint sajtómenedzser, és akkor a Rewindokot még bőséggel.
Én voltam még tetős Rewindon, nem is egyen.
És ő egy sajátos hangulatú ember volt, de nem mondanám azt, hogy nem. Tehát tudom, amikor egy ilyen kaliberű csávóval találkozik valaki, akkor ez, nem tudom, amikor Dave Clark-kal volt szerencsém egy másodpercig összefutni, az történt, hogy amikor az öltöző buszába bementem, a Dave Clark az így nézett, hogy és én kifordultam abban a másodpercben. De nem haragszom rá, hiszen ő a Dave Clark. Tehát, hogy egyszerűen de a Palotainál is az volt, hogy aztán később, amikor a Tilos Rádióba mentem zenélni, akkor oda mentem, köszöntem neki megint, mert hát mi a frásztal is emlékezett volna rám a Korvintetőnél, és visszaköszönt, leült, és elkezdett cigizni, és a Zoidberg mondta, hogy nem, ott maradt egy órát még, és mondta, hogy azért ilyen nem nagyon van, hogy ő hajnalban még ott marad egy órát, és nem azt gondolom, hogy egyébként annyira...
Mit játszott egyébként?
Ilyen IBM-szerű, industriális, lassú, posztpankos cuccokat.
Kicsit törtebb zenét akkor.
Igen, és hogy ott maradt, és nem azért maradt, de teljesen biztos, hogy benne marad, hogy akkora zseni lennék, és ez neki annyira tetszett volna. Megfordítva, hogyha annyira szar lett volna, amit játszott, biztos, hogy kiviharzik onnan ordító csendben. És hogy ezért ebben is láttam, hogy nem olyan ő egyébként, tehát ezt nem kell megsértődni erre, vagy nem kellett soha. Tehát én egyébként sokkal jobban szeretem, és sokkal inkább tisztelem azokat az embereket, akik ilyenek, mint akiket ő a legjobban utált, ez a simulékony, ez a Lacikám, Tomikám, Danikám, szia,
izé. Ha valamiben konzisztens a Paltai kommunikációja, az az, hogy ő minden egyes interjúban mindig erre kitért az elmúlt 20 évben, hogy ő nem pacsizik, ő nem bírja azokat az arcokat, akik megvérekedik a vállalat, hogy jó volt a buli, aztán többet nem hívják fellépni. Ezt a legutolsó RTL-es interjúban is elmondta.
Igen.
Na, Dani, a Rewind, talán szerintem a Rewind volt a mikorosztályunknak. Beszélem azért a 90-es évben voltak kamaszok, aznak azért volt bőven más is. Nekünk szerintem a Rewind volt az ilyen nagyon meghatározó palotai élményünk, az állandó palotai találkozási pontja. Igen. Az embernek, hogyha az ember szerdán akart menni bulizni, és finge nem volt hol menjen bulizni, akkor legrosszabb esetben elmegyünk a Rewindra, az tuti jó lesz, nem is drága a beugró, talán még ismerősök is lesznek, és palotai játszik, szóval tuti jót fogunk bulizni. Maga a Rewind, mint olyan, csinálják még a DJ-k?
Figyelj, nem...
Majd mondjuk el az embernek, mi az a Rewind. A Rewind, és a javíts ki a hülyeséget, mondok, mégiscsak te vagy a DJ. Nekem az volt a palotai, mindig a megdöbbentő, hogy minél régebb óta jártam bulizni, annál inkább észrevettem azt, hogy mennyire kevesen használják a Rewind technikát. A palotai az kitartott mellette a végtelenségig, míg az utolsó palotai és bulimon is nyomta a Rewindot, az kb. Annyi, hogy fogod és egy ponton visszapörgeted a lemezt, és leáll a zene, és a dal elindul a legelejéről. Ezt nevezik Rewindnak.
Igen.
Bocsánat, folytasd. Csinálnak-e még ilyet a DJ-k?
Nem nagyon. Eleve más egyébként.
Ez akkor volt egy népszerű húzás szerintem annyira.
Nem.
Ez szerintem a régi bakelites korszakban jöhetett,
nem? De eleve nincs, tehát hogy más lett teljesen a... Az, tehát eleve nincsenek ilyen klubestek már, mint amilyen a Rewind volt. Ami klubest azt jelentette, hogy azok az ilyen közös érdeklődésű, zenei érdeklődésű, vagy közös élményt kereső társaság, ami egy nagyon széles társaság lehetett, de hogy így arcra legalább ismerted.
Igen, így van.
Azok nincsenek, tehát más lett az élmény, és a szervezők is tök máshogy állnak hozzá ahhoz, hogy működjön egyet, tehát egy klubesnél nem az van, sőt, nincs is klubes gyakorlatilag. Tehát az, hogy vannak brendek, meg ilyen labelek, amik csinálnak bulikat, ott arról van szó, hogy egy rakás ember tényleg összejön, lehető legcsicsásabb fény, és lézertechnika, és nem tudom én, és akkor olyan...
Martin Audio hangrendszer.
Martin Audio, vagy Function One hangrendszer, és akkor az olyan legyen, hogy akkor nem tudom, és ami szarul szól egyébként közben, de azért rohadt jól néz ki. És 10 000 eurós DJ-ket hívni, mert hiszen az nem működik, hogy olyan DJ-ket hívni. Ez egyébként a Covid előttig működött még valamelyest, hogy olyan DJ-ket tudtál hívni, akik mondjuk még épp nincsenek az A-listán, de hogy így afelé tartanak, hogy újszerű, hogy izgalmas, hogy nem tudom én, de hogy így nagyjából lefedi azt a hangzást, vagy valami, ami az adott közönséget, vagy azt a szegmest érdekli. Most ez így tökre nincs. Tehát, hogy az van, hogy külsőségekre fókuszálnak, a H&M-ből megvásárolják a hámokat, most ez egyébként a technóra vonatkozik főleg és elsősorban, hogy H&M-es bőrhámok, és akkor ilyen a korszak e-klub táncával tiktokoznak, és veszik föl egymást, és ez nem azt akarom ezzel mondani, hogy bezzeg a régi időkben mennyire csodálatos volt minden.
De mégis azt mondod egy picit.
De annyiban, hogy nem egy teljesen kulturálisan és intellektuálisan mínuszos hitványság zajlik gyakorlatilag egy klubban, ahol totál fogalmatlan emberek, akiknek egyébként, és nem lehet ezért, tehát valójában a palotainál én azt éreztem az interjúban, hogy ő emiatt nagyon megkeseredett, és ő ezért nagyon haragudott úgy a világra, mint egyébként a közegre. De megfordítanám annyiban, hogy szerintem nem, valójában ő nem a világra, tehát ő nem a világra haragudott, hanem a világért haragudott. Igen. Vagy azért a közegért, amit ő létrehozott, hogy egyszerűen azt látni kell, hogy az elektronikus zene ilyen léptékű népszerűségi hozama az a tömeg megjelenését jelenti, ami azt is jelenti, hogy egy borzalmas, tehát a nagy tömeget nem fogja érdekelni, hogy ki volt az Andy Vedder, ki volt a John Aquaviva, és kik azok az arcok, akik ennek az alapjait, mert hogy ezeknek az embereknek, ezeknek a jellemzően fiatal srácoknak, 10-20 éveseknek, ez nem szubkulturális élmény, hanem generációs élmény. Ugyanaz, mint a dubstepnél. Fingjuk nem volt róla, hogy
az original dubstep, az micsoda valójában.
Meg a londoni dubstep előadók kik voltak, és mit csináltak, és hogyha nem nekik, az Skrillex-el jöttek be, pont.
De amúgy... nem menjünk be ennyire, de egyébként tegyük hozzá, hogy Ma viszont már kezdünk rájönni arra, hogy most Skrillex mekkora játékos volt amúgy, tegyük hozzá
ezt
is,
hogy van, csak én
maga nekem... idejében utáltuk, most már azért én sokkal jobban tisztelem a munkásságát.
Így is van, én egyébként kifejezetten tehetséges producernek tartom, csak közben azt látom, hogy annyi, tehát ez az én általam latrina elméletnek nevezett teória, ami szerint a szar az olyan mennyiségben bugyborékol fölfelé, hogy amit szarnak gondoltunk, az fölfelé tendál, aha. És azt gondolom a végére, hogy azért mennyire jó volt egyébként, emlékszem még, hogy még amikor Brooklyn Bounce volt, tudod, meg Alice DJ, hogy akkor az, ami miközben maga a kulturális nyomor volt az az időszak.
Egyébként, ha már kulturális nyomor, vagy nem is kulturális nyomor, de hogy ami nagyon érdekes szerintem, és szerintem a Poltai életében, a magyar klub életében is, meg hogy általában a magyar szórakoztatás életében is, az, hogy ugye Poltai Zsolt 2011-ben volt 50 éves. Pont nemrég találtam meg a régi Pulzár archívumba. A38-on volt az 50. születésnapja, és nekem gyanús, hogy az csak az egyik 50. születésnapi bulija volt, mert én szerintem csak abban az éve voltam, hogy 5 Poltai születésnapi bulin. A 3-as helytől a Kultin át a Mokkacukkáig mindenhol. Viszont abban az éve volt a West Balkán tragédia is.
Igen.
Ahol aztán ő is játszott, olyan szóval akkor ő is játszott azon a bulin, de az biztos, hogy ő lépett már fel hasonló szervezésű bulikban. És én azt éreztem, hogy az a tragédia az egy kicsit azt a fajta klubkultúrát, amiben mi felnőttünk kamaszként, azt végleg kicsinálta. Ugyebár, hogy egyrészt, hogy 2011-ről beszélünk, itt már azért a YouTube, a Facebook is már évek óta ment, a social media forradalom elindult, ezek a bulik is azért voltak annyira népszerűek, mert akkor volt még az a Facebook eventek újdonsága, hogy hoppá, lehet én is bulit szervezni, hogy látom, hány ember ott tendel. Ugye ez az a korszak volt, és én azt érzem egy kicsit, hogy valahol már ilyen profetikus az, hogy pont abban az évben történik egy ilyen tragédia, amikor a Poltai 50 éves lesz, utána pár hónappal igazából. Ő maga is fellép ezen, ő maga is aztán többször nyilatkozik az egész üggyel kapcsolatban. Láthatóan nagyon kiborult ettől, nagyon rossz. Azokra a DJ-kre is elég csúnyákat mondott, akik mondjuk ezt a korosztályt szórakoztatták akkoriban. Sőt, sok olyan állítása volt, amit utólag kiderült, hogy nem teljesen azért úgy volt, ahogy ő azt látta, vagy gondolta. Szóval az ő egy olyan szempontból keserűbb ember volt sokszor szerintem, hogy tudott olyan embereket is hibáztatni dolgokért, akiket nem is, hogy pont őket kellett volna ezzel hibáztatni.
Igen.
Például itt pont a West Balkan tragédiánál, hogy például azokat a robotrokkosokat nyilatkozta le, mint nem tudom, egyik részben felelősöket, akik például aztán fel sem léptek azon az adott bulin pont. De a lényeg az, hogy ugye itt volt egy erős váltás, hogy a West Balkan tragédia után megszűnt az a rendszer, amiben viszont mi felnőttünk, hogy sosem kértek személyét. Effektíve, így, az egy ilyen vadnyugat volt. Na, de egyébként az, hogy a 90-es évektől 2010-ig szerintem a magyar klub élet egy elég erős vadnyugat volt. Szóval, hogy razziák, 18 év alatti beengedés, fasz tudja milyen cuccok, fasz tudja milyen, még a Jeszenszki Zsoltik is jártak izét razziázni a matricák miatt, érted? Szóval, hogy kurva érdekes időszak volt, meg az is, hogy ott még volt olyan, én magam is emlékszem rá, hogy a Hajógyári szigeten az Events Hallba 6000 ember elment pendulumra, de forró víz folyt a csapból.
Igen.
Még ez a korszak volt. És minthogyha a Poltainak a lendülete itt egy picit megtört volna. És te, aki meddig voltál a korvintető sajtósa? Mettem eddig, kb.
Hát 2000... Hú, ez most időben meg vagyok kavarodva, 2010-től? Nem. 2013-tól voltam, vagy 2012-től a zárásig, amikor még klubban nem avanzsált.
Igen. Szóval, hogy te akkor sok reviandot láttál.
Igen.
Ugye a Poltai több interjúban is elmondta most az elmúlt években, hogy lefeleződött a közönsége, hogy a közönség egyik fele kiköltözött külföldre, a másik fele megöregedett, ami azért is érdekes, mert igen, való igaz, hogy valószínűleg a mi korosztályunk lehet az utolsó olyan korosztály, aki még Poltain nőtt fel, igen. Szerintem. De hogy látod alapvetően, hogy a Rewindoknak a 10-es években a megítélését?
Hát miután nem volt, tehát hogy a, nagyon jó az a vadnyugat analógia, mert hogy Magyarországon a vadnyugati klubkultúrában, ugyanúgy az Egyesült Államokban, a középkorból léptünk be azonnal a civilizációba. Tehát a Doc Holliday-től rögtön az Al Capone-ba ugrottunk át. évek alatt.
Emlékszem még arra, amikor rivális DNB buli szervezők egymásra hívták a razziákat.
Igen, igen. És a Westbalkán volt az első ízelítője annak, hogy olyan szervezők jelentek meg, akiket baromira de nem érdekel semmi más, csak az, hogy minél több embert engedjünk be.
Minél olcsóbban. És igyanak,
mint az állat, és fizessék ki a jegyet. Tök mindegy, hogy ebbe belehalnak, tök mindegy, hogy egyébként mennyire igényes a line-up, hogy mennyire egyáltalán a szervezés, mint műfaj, hogy annak a kritériuma, most ugyanez megy.
Meg az EDM is akkor kezdett el persze, egy formát persze, ölteni, persze. Hogy akkor kezdték az amerikaiak brandesíteni így a tánzzenét.
Pontosan. SFX Silverman-nel, ugye az SFX Entertainment-nel kezdődően, de hogy tényleg az volt, hogy a palotainak a keserűsége az minden bizonnyal abból fakadt, hogy ő látta felépülni, amit
az undergroundot.
Két kezével igen. Építette az undergroundot, majd ez átváltozott, vagy átváltott valami olyasmivé, ami...
Egy kapitalista rémálom már,
pontosan, mondjuk ki világosan, igen. De egyébként tényleg.
Tényleg az.
Tehát tényleg abszolút. Az. És sajnos a szubkultúrák törvényszerű sorsa az, hogy egy idő után felfedezi őket magának a tömeg, és minden szubkultúra ugye addig él, ameddig azt fel nem fedezik a középosztálybeli fehér nők és a hihetetlenül idegesítő egyetemista fiúk. És hogy ő ezt ő végignézte, most én is túlzónak érzem, tehát ő sokkal jobban emésztette őt ez az egész dolog, mint amennyire egyébként kellett volna. Annál is inkább, mert hogy ő, aki nem feküdt be egy kliknek sem, egy szervezőnek nem feküdt be, mindig vállalta a véleményét.
Dani, bocs, itt most beszéljünk erről egy kicsit, mert ezt ő azért sokszor elmondta, és tudod, azért van egy csomószor ez a sértett művész reakció, hogy én nem nyalok be, én azért nem kapok fellépést, mert nem nyaltam be, és tudod, azért sok olyan ember is ezzel szokott érvelni, meg védekezni, aki igazából csak azért nem futott be, mert nem volt annyira
igen,
jó.
Igen.
Most Paltain ez nyilván nem kérdés, de azért te, aki jobban belátsz ebbe, szerveztél bulikat, DJ vagy, producer vagy, eltökül zenével kapcsolatban is, jobban látsz, mint én. Valóban a Paltai karrierének az előre mozdulása, vagy az éppen a stagnálása, vagy az éppen lefelé tartó íve, az tényleg számít az, hogy te kivel haverkodsz? Úgy vagyok, te vagy a Paltai Zsolt?
Hát hogyne. Nagyon.
De miért?
Hát mert nagyban, mert egyszer Magyarországon élünk.
De mondd már, hogy ez hogy működik a Paltai szemszögéből.
Ez a Paltai az, hogy én azt látom, hogy ő azért, tehát ebből a szempontból ő úgy volt önsorsrontó, hogy azért volt önsorsrontó, mert ő mindvégig lojális maradt önmagához. Viszont, hogyha ezt te tudatosan csinálod, hogyha te tudatosan nem fekszel be, és nem prostituálod magad zeneileg és emberileg, és egyszerűen azt mondod valakinek, hogy amit csinálsz, az szar, hagyd abba, fejezd be, és nem attól félsz, hogy, mert ugye mindenki attól van beszélve, hogy hát mit fog szólni majd? Hát mondjuk akkor mit fognak mondani, hogyha kit érdekel? Tehát hogy a Palotai ezt gyakorolta tudatosan. Ez viszont tényleg egy olyan út, hogy ezért nem fognak sokan szeretni. És hogyha ezt meg is tudod tenni abban az esetben, hogyha mondjuk tényleg olyan szervezőknek az ismerőse vagy, hogyha ugyanabban a kocsmában jársz poharazni tubiszódát vedelve, vagy ugyanazoknak a csarnokfesztiváloknak a backstage-eibe jársz sárkánygyümölcsöt zabálni, akkor fogsz tudni te olyan bulikon garantáltan fellépni, ahol egyébként nem is biztos, hogy indokoltan vagy ott. Tehát, és hogy olyan emberek, akik egyébként annyira nem jók.
Aha. Ez tényleg létezik itthon?
Há persze.
Szóval tényleg az van, és ez egyébként piaci, meg gazdasági, meg anyagi szempontból ennyire számít? Szóval...
Hát azért számít anyagi szempontból rettenetesen sokat, mert egyébként a fellépőknek a jelentős hányada ilyen húgyérszarér megy el zenélni. Azért, mert hogy egyébként attól van beszarva, hogyha ezt nem teszem meg, hogyha nem 40 ezerért megyek, akkor eldobsz egy követ a backstage-ben, és abban vagy bekiáltod a backstage-ben, ki az, aki fizetne azért, hogy fellépjen, és öten állnak föl azért, hogy oda menjenek a keverőpultba zenélni. Aha. Tehát, hogy ez ennyiben változott, és ez, illetve az, hogy egyszerűen a Palotainak a karaktere vált olyanná, ami egyszerűen a piac számára nem volt kívánatos. Az, hogy valaki egy régi vágású DJ, aki nem külsőségekkel operál, hanem a zenéjével operál, ez egyszerűen...
Ráadásul nem is a sajátjával.
Ráadásul nem is a sajátjával. Ez kevésnek bizonyult egy idő után. És egyszerűen a szervezők még csak nem is tesznek a legtöbben azért, vagy nem is tettek semmit annak érdekében. Persze, tudjuk, hogy...
De részben az iparág is ebbe az irányba ment.
Pontosan erről van hozzá, szó, hogy... Így van, tehát hogy a magyar szervezők, azok próbálnak lépést tartani a...
Nyugattal.
Ahol tényleg olyan előadók lépnek föl, amit persze nyilván lehet vitatkozni azzal, hogy akkor most mi jó, meg mi az, ami minőség, meg mi az, ami nem minőség, de hogy egyszerűen az, amikor tényleg olyan előadók jönnek, akik szögre ugyanazt a zenét játszák, de számonként lekövethetően ugyanazokat a zenéket játszák, ott az önjáróság, az eredetiség, az egyediség, az nem számít, és akkor erre jön még rá az, hogyha egyébként hozzál egy olyan produkciót, ami egyébként egy teljesen unikális dolog, senki le se fogja szarni, hogyha egyébként, tehát az alapján hiába mondják azt, hogy tehetség és akkor finom kultúraépítés és nem tudom én, lófasz. Ha nem vagy jóban azokkal az arcokkal, akkor nem 100%-os garancia van erre. Vagy nem hívod meg, ugye a Palota is arra hivatkozott, hogyha nem hívod meg a bulitba, akkor, mert ez úgy megy, hogy oda-vissza hívogatod, még ez sem garancia rá. Aha. Tehát az sem garancia, hogy elhívsz valakit, és akkor az majd vissza fog hívni az ő buliába, vagy ezért. Nem. Nem, egyszerűen nem. És az a fajta tehetségkutatás, vagy nívótartás, hogy persze nyilván reagálni kell a korszellemre, és nem gondolom azt, hogy egyébként az ilyen purista vonalat kell, csak az igazi DJ, és akkor amelyik fölemeli a kezét, az azonnal deresre kell húzni, hanem az, hogy egyébként amellett, hogy ott vannak az artisták a keverőpultban, szerintem nagyon fontos lenne az balanszálni, hogy egyébként demonstratíve elhívni olyan, gesztus értékkel elhívni olyan előadókat, akik egyébként nem tartoznak bele abba a cica alomba. Hát megnézed a különböző fesztiválokat, hát személy szerint meg lehet mondani, hogy kikinek a kicsodája, és hogy miért van ott. Hogy azért, mert 10 000 forintért megy el zenélni, azért, mert a csókosa, és nem tudom, nem volt fellépése másfél éve, de most hirtelen ott van valahol.
Méghozzá egész jó sávban.
Tehát ez nem azt jelenti, hogy ez a másnak a sikere, az nyilván nem a mi kudarcunk, egyáltalán meg tökre örülök, hogyha valakinek sikere van, de a Palotai szerintem azért vette annyira a szívére ezt a dolgot, mert neki borzasztóan erős igazságérzete volt. Tehát, hogy mi a fasz keres egy olyan tehetségtelen, vagy ilyen félcédulás alak egy olyan sávban, ahol, ami nem baj, hogy zenél, meg nem tudom, csak ezeket azért kell a kirakatba tenni, vagy azért vannak a jó sávban, mert olcsón jönnek, és mert valakinek a haverja.
Na, Dani, arról viszont nem válaszoltál, hogy a Rewindokat hogy láttad a Korvin-tetőn, és hogy amiről a Palotai magyarázott, hogy érezte, hogy szivelővel a közönsége, azt te például ezt láttad-e? Mert nyilván azért sajtósként te jobban beleláttál a gazdaság részébe is ennek, mint mondjuk én közönségként.
Figyelj, itt olyan bukók voltak egy csomószor, főleg a vége felé egyébként. Tehát amikor az történt, hogy a Palotai arról beszélt, hogy a közönség fele kivándorolt, én nem hiszem, hogy kivándorolt, hanem egész egyszerűen lecserélődött. Tehát, hogy eltűnt az a fajta igény, ami a Rewindot tett.
Hogy mi új zenéket akartunk hallgatni, de az internetnek köszönhetően már nem volt szükség az embernek arra szerintem, hogy egy Palotai, hogy tudásul, hogy mondjam, hogy most már az van, hogy egy Shazammal meg tudom nézni, hogy mit hallgatok, és hogy 2013-tól meg már pláne az volt, érted, persze, hogy felmentem a netre, és egyszer, már ott is algoritmus dobált elém a zenét.
Egyszerűen megváltoztak a fogyasztói igények, hogy így mondjam. Sőt, a magam részéről azt is érzem, én 37 éves vagyok, és zenélek, nem tudom, lassan, nem egész 10 éve, 7 éve. És már most azt érzem, hogy bizonyos dolgokat egyszerűen nem fogok tudni lépést tartani. Tehát például az, hogy én egy TikTok csatornát vezessek, ami egy félállás. Tehát én el nem tudom képzelni, úgyhogy tényleg a multitaskingban elég jó vagyok, és csomó dolg. De azt érzem, hogy egyszerűen nem tudok lépést tartani azzal, mert ha azzal vagyok elfoglalva, hogy a TikTok csatornámra legyártsam a videókat, azokat megvágjam, azokat filterezzem, feliratozzam, nem tudom, mit csinálni.
Nem fog zenét csinálni.
Hogy a bánatba találok magamnak zenét? Tehát, hogy egyszerűen ez van, viszont ezt tudomásul kell venni, hogy ez azt indukálja, hogy egyszer le fogsz maradni. És ebben az esetben nem szerencsés abba a szerepbe fordulni, amikor ilyen jellemzően kedden hétvégi utáni hétfő kedd reggeleken vagy hajnalokban szörnyen keserű kommentekben dünnyögsz azon, hogy mennyire szar minden. Tehát egyszerűen az van, hogy változnak az idők, és máshogy érdemes szerintem, és ezt nem úgy mondom, hogy ezt kellett volna tenni a Palotának, a Palota azt nem látta be a maga szerénységével egyébként, hogy ő neki mekkora jelentősége volt ebben az egészben.
Meg szerintem egyébként a szervezők is annyira megszokták az ő intézményesített rendszerét, pontosan, hogy van azon pontosan, pont, hogy pontosan. Ha valakinek ilyen hosszú a karrierje, akkor van az az időszak, amikor jól lenni a sztár, van az időszak, amikor már a vicc tárgya, mert hogy mindenhol ott van, akkor igen, az az időszak, amikor már felnőtt az a korosztály, aki tudja, igen, hogy igazából meg, hogy ő ezen mind végigment.
Így van.
És benne az is felmerült, hogy szerinted például az mennyire árthatott az ő karrierének, hogy azok az emblematikus klubok, ahol ő kb. Rezidens volt, azok vagy rendszeresen, a Kultiplex, a Mokkacukka, a Merlin, a...
Figyelj, eleve nincs olyan klub.
A Korvintető, bocs, igen, az is ilyen, igen, volt, igen.
De hogy nincs olyan klub, ami ilyen törzshelyként tud működni. Tehát egyszerűen az van, hogy olyan mennyiségben jelentek meg először klubok, aztán utána, mikor megjelent a tehát ugye összeomlott a Vizovicki birodalom, akkor megjelent egy rakás klub mindenhol.
A belvárosban kisebb
lehet mozdulni. Igen. Tehát az, hogy te a körúton kívülre elmenj valahova bulizni, hogy szó se lehet róla, miközben vidékre jártunk a 2000-es évek közepén. Szó, és a szemünk nem rebbent, és én magam is úgy voltam vele, hogy dehogy megyek én ki a Cseperre, vagy valahova.
Sőt, most pedig én nem... arra, hogy a régi Dürerkert már kim volt a városból.
Hát figyelj, amikor oda kerültem a Dürerkerthez sajtófőnökként, és elkezdtem oda szervezni, az első buli, amit oda csináltam, az egy akkora mínusz volt, hogy 1,4 millió mínusszal ültem a backstage-be, és szomorkodtam, hogy hát mi történt. Azért, mert nem jöttek ki odáig. Aha. Eltelt fél év vagy egy év, és mindenki a Rozsda negyedbe, meg a nem tudom én hova elhagyott valamikkel, mert egyszerűen ide váltak a trendek. Az, ami a Rewind volt, egy fix pont a szerdákban, hogy ott biztos, hogy tök jó buli van, biztos, hogy megvan a klubélmény, félig ismerős arcok, nem az van, hogy bemész egy tök ismerős, valami rohadt nagy csarnokba bemész, ahol...
Ott találkozol a többi hozzád hasonló ilyen fény zombival, hogy te is itt vagy a karácsonyi, de nem mész bulin a 25-én? Hát, bazeg, nyilván itt vagyok, mit csinálják 25-én 17 évesen, tudod? Igen,
pontosan. És ilyen szemben tehát, is... ez nincs, ez egyáltalán nincs, és a Rewind az azt adta ehhez az egészhez, hogy az a fajta klubest, ami egyébként, ami mondjuk Londonban egy csomó olyan van, meg Berlinben is ugye egy csomó olyan van, ami 25 éve tart.
A Rewind is ilyen hosszú, igen, nagyon hosszú,
igen,
volt, igen.
Igen. De hogy ez egyszerűen, ugye mi kis ország vagyunk ehhez nagyon, és iszonyatos mennyiségű szervező jelent meg, mert megbakasodtak az afterben, és azt mondták, hogy na hát akkor most mibe telik nekem az, hogy írok egy e-mailt valamelyik izének, booking agentnek, és akkor hiszen azért ül ott a DJ, ugye, hogy várja az én hívásomat, mit kell, fel kell ültetni egy repülőre, oda kell hozni, aztán majd valahogy lesz. Yeah. Ezekből lettek a Westbalkán. Vagy ebből lett a Westbalkán, ebből a hozzáállásból.
Azért azt is tegyük még hozzá, hogy azért a Palotainak az erőssége az, hogy a tört után volt, a breakbeat, a DMB, a dubstep, a stb. Azt is tegyük hozzá, hogy na, ezek a műfajok nem a legszexibbek voltak a 10-es években. Oké, a dubstepnek az ilyen visítós verziója, a bro step az pont tök népszerű volt, de alapvetően a DMB breakbeat, a breakbeat már korábban, a DMB meg aztán pláne, a 10-es évekre eléggé kiment a divatból. Például a Palotainál bennem ez is felmerülhet, hogy az ő keresettsége, vagy mennyire okolható az ő, most inkább azt mondom, hogy az ő...
trúságának.
Igen. Hogy ő nem vette azt észre, hogy a 10-es években mindenki Big Room House-t csinál, igen, vagy technót.
Figyelj, ez nagyon nehéz, én ennek az első szelét, csak... ha nem lennék ateista, akkor imádkoznék azért, hogy ez elkerüljön engem, ugyanis ennek az első szeleit én most érzem, hogy egy kicsit negligált. Tehát hogy az a fajta népszerűség, ami így az első években megjelent, az valamelyest visszaesett. Csak remélni tudom, hogy ez nem lesz az belőle, hogy nem tudom, fél évente lesz egy fellépése, merem remélni, hogy nem, viszont azt már most érzem, hogy ez baromi nehéz tenni magadban, hogy egyszerűen nem kellek már. Miközben nem erről van szó. Nekem a Robert Hooddal volt szerencsém beszélgetni 20 percet, és azt a felfoghatatlanul mély tanácsot adta, hogy tök mindegy, nem tudom, hogy mit csinálsz, tök mindegy, hogy mit csinálsz, hogyha te abban hiszel, és azt te szereted, és azt csinálod, akkor amellett tarts ki, el fog múlni a siker, el fog múlni a népszerűség fog elmúlni, mert kimegy a divatból adott esetben, de utána vissza fog jönni. Hány és hány olyan DJ-t látunk manapság, aki egyik éjszakáról a másikra elkezd olyan zenét játszani, ami szöges ellentéte volt addig, amit addig játszott. És én bárcsak képes lennék arra, hogy fillére váltsam ezt a dolgot, és ez nem valamiféle
organik house játszani?
De hogy ez nem óriási vállalás, hanem egyszerűen alkatilag nem tudom, hogy képesek emberek arra, hogy olyan zenéket játszanak, amiket egyébként nem is biztos, hogy szeretnek. Pusztán azért.
Mert az megy.
És hogy tehát a palotainál...
Csak közben az mégiscsak az van, hogy nézd, én láttam olyan Blade Runners bulit, ahol a stúdióban volt nem több ezer embernek, most meg azt látom, hogy egy csomó Blade Runners buli már csak a hajó orrba fél.
Igen, mert
azért ennek van egy gazdasági része
persze,
is.
Persze, hogy egyszerűen az van, hogy most nem éri meg én ezért általában a rendezvényszervezésem, az a zenei vonal, amit én csináltam a Dürekerben, a Raveyard-nal, az egyszerűen nem... ment. És keseregetnék azon, hogy hát azért...
Na, akkor rivány sem volt rendelből is a vége.
Pontosan, tehát hogy lehet azon keseregni, hogy hát, hogy ti mind bunkók vagytok, és egyszerűen nem szórak elétek gyöngyöt, disznók, hanem hogy egyszerűen az van, hogy tudomásról kell venni, hogy ezekből a szempontból változnak az idők. A palotainak volt egy idézete a Portrait filmjében, amit ide fölírtam magamnak, hogy ha rossz az, amit csinálsz, az meglátszik rajtad. Ha nagyon komolyan csinálod, akkor mellette nincs másra időd, ha nincs mellette másra időd, akkor ebből kell fönntartanod a családod. Ha pedig mást is kell csinálni, akkor nem lesz rá annyi idő, amennyi kéne. Ezt egy olyan ember mondja, aki tényleg mindent erre tett föl. És hogy szívét, lelkét belepakolta ebbe az egészbe, építette ezt az egészet, és amikor ennek a hanyatlását végignézed, akkor nem tudom, hogy biztos van az a pont. Amikor az ember elkezd keserűvé válni. De az látszott nagyon jól, amikor ő meghalt, hogy egy underground körökben jól ismert valaki ekkora hírt ver az ő halála, és ez nagyon szomorú egyébként, hogy pont a halál, de hogy ő
igen, hogy a halál, akkor jöttünk rá arra, hogy mennyire fontos ember volt több ezer ember
pontosan,
számára.
Pontosan, és szerintem ő nagyon a szerénységében alábecsülte rettenetesen a saját jelentőségét, hiszen ugye ez az, amit az elején mondtál a műsornak, hogy Kossuth díjat a palotainak, ugye ő kapott...
Ez ment?
Ez ment, hogy
de
nem
az, ment hogy ez már 15 éve is ment kb, ez a legdurvább.
Most, hogyha Kossuth díjat nem is kapott, de a Városért járó kitüntetést, ő még tudta, tehát megkapta a hírt arról, hogy őt kitüntették erre, sajnos átvenni már
nem tudta.
Inkább az, hogy mit lehet az ő halálából tanulni, az, hogy igenis, hogyha valaki lojális marad önmagához, önazonos marad végig, a jelentősége az nem fog csökkenni, még hogyha negligálva is érzi magát. És nagyon-nagyon pontosan látszott kimutatta a foga fehérjét nagyon sok olyan előadó, akik hosszas posztokban, vagy akár egy kis megemlékezésben, vagy bármiben olyan üzeneteket írtak, hogy Isten veled legenda, fater, itt hagytál minket, most már az égi lemezjátszókon játszott. Tették mindezt azok, akik egyébként soha egy buliba nem hívták.
Én itt most kapcsolódnék egy idézettem, ez pont egymás alatt volt, esküszöm, ez a két dolog a Facebookon, és leszcreenshotoltam, a Colorado Festival írta ki azt, hogy Colorado is csak azért lehet, mert volt DJ Palotai, nyugodjon békében. Közben alatta volt a RTL-es interjú, az utolsó interjú Palotaival, ahol az alábbit mondta, aztán a korintető is megszűnt, és megszűnt a Rewind is, onnantól, hogy egyedül maradtam, és nincs saját bulim, valami nehéz, mert a bulik nagy része úgy szereződik, hogy én elhívlak téged, és te elhívsz engem. Aztán már alig maradt hely játszani, ahol meg lehetne, ott egyszerűen esélyem sincs. Toldi mozi, életemben nem hívtak oda, Turbinába sem hívtak soha. Ezt csak azért emelem ki, mert a Colorado, a Toldi, meg a Turbina, az kb. Hasonló, ugyanaz a szervező brigád. És hogy ez is így felmerült bennem, hogy ez nekem is nagyon visszás, hogy azt mondani, hogy ez a fesztivál nem lehetne Palotai nélkül, miközben a Palotai meg épp arról nyilatkozik, hogy ennek a fesztiválnak a szervezői egyébként sose hívták el az ő helyére őt fellépni. Ez kicsit ezzel
Hát én ezt nem vitatom el a Colorado-nak a jó szándékát, de egy kicsit azért ez, ha nem is...
Erre gondolt egy kicsit, nem?
Aha. Tehát én, nekem ennek, tehát ez itt nagyon, nagyon erős hullarablás szaga volt nagyon sok posztból, annak, hogy akkor a palotairól emlékezzünk meg, mert akkor az majd a Facebookon hoz nekünk egy olyan 60 kötőjel 180 lájkot.
Hát azért ez az, hogy én megengedő vagyok egy kicsit, mert azért tényleg az van, hogy azért palotai, amikor mikorosztályunknak is, meg nálunk szerintem egy tízesre idősebbeknek is, tényleg egy olyan arc, hogy már csak a kamasz éveidet tudod hozzá kötni, és nyilván az van, hogy aztán már elfelkezel arról, hogy te magad vagy a klub tulajdonos, aki nem hívta el soha fellépni.
Hát igen,
de... el tudod őt képzelni, bocs, akkor így mondom, te el tudod őt képzelni a mai zeneipari helyzetben betagozódni bármilyen rendszerbe, akkor most elkezd organic techno, vagy organic house-t játszani, most tudom melyik a jó kifejezésre, vagy elkezd majd ő is analóg technót játszani.
Nem, biztos, hogy nem, biztos, hogy nem.
Nem,
viszont egy ilyen esetben, egy ilyen kaliberű csávónak az esetében nem az előadó igazodik a fesztiválhoz, hanem a fesztivál az előadóhoz. Hogyha én elhívok egy Ricsi Hótint zenélni, és én industriális techno fesztivált szervezek, akkor Ricsi Hótin van rossz helyen, és én vagyok a rossz szervező. De mondjuk egy Colorado fesztiválra szerintem pontosan odaillett volna.
Nem csak ott, én azt láttam, hogy őt aztán minden fesztivál elfelejtette őt.
Persze.
Szóval az volt, hogy én megmerem kockáztatni, hogy a Balaton Soundon évek óta nem lépett fel.
Nem, de hogy ez azért is van, mert hogy egyébként ő már messze nem volt abban a generációban, aki képes lett volna mondjuk az interneten úgy jelen lenni, ahogy jelen kell lenni az interneten. És ezért mondom, hogy itt van a veszélye annak, hogy a TikTokkal, meg ezekkel, ezeknek a megjelenésével és olyan platformokkal, amiket már egyszerűen nem is fogok tudni, a nevét sem fogom ismerni, és azt fogom érezni, hogy rohadt öreg vagyok, akkor egyszerűen az van, hogy elkezdek lemaradni gyakorlatilag. És a palotai ebből a szempontból egy kicsit lemarad, de én azt hiszem, hogy azok, tehát hogyha én szervező vagyok, akkor nekem van egy olyan fajta kulturális felelősségem is, hogy művelődés szervezőként is funkcionálok, és fönntartok olyan előadókat, akikhez a közönség vissza tud nyúlni, hogy ez a csávó, ez az, nem tudja, hogy ki, mert mi honnan is tudná egy 18-19 éves, hogy ki volt DJ Palotai, de hogyha elmegy egy fellépésére, és meglátja őt egy fesztiválon, akkor utána fog nézni, és hogy ja, hogy ez az azt csinálta azt a zenét, amit én egyébként szeretek, és hogy adott egy tök jó szettet, mert a jelenlegi közönségnek gőze nincs arról, hogy kik voltak, semmiféle tárgyi tudása nincs. Mondom, főleg azért, mert ez nem szubkulturális élmény számukra, hanem generációs élmény.
Dani, így a vége felé, neked, te hogy látod, a palotainak lehet-e hagyatéka? Mert hogy inkább úgy, ez lehet, hogy hülyen hozzá a kérdés, mert nyilván van hagyatéka, hát az meg az egész magyar klubkultúra kb. Az ő hagyatéka az, hogy tényleg, így néztem azt, hogy London Electricity, Evil Nine,
Burning Man.
Olyan Burning Man, persze, is posztolt róla?
Persze.
De ezt mondom, hogy egy olyan figura volt, hogy tényleg így pont néztem az Evil Nine-nak, vagy a London Electricity-nek a bejegyzését, hogy őt azért a külföldiek is megnézték, hogy haver, itt mi az, amit művel. Szóval, hogy ő lehet-e őt világszínvonalú DJ-nek hívni?
Lehet. Világszínvonalon biztos. Tehát messze.
Akkor azt mondom, hogy akkor...
Tehát, hogyha ő nem ide születik, akkor az Andy Weatherral szintjén lenne. Ebben teljesen biztos.
Akkor így kérdezem tőled, hogy szerinted mi az, amit tanulhatunk az ő életművéből és az ő karrieréből? Mi lehet az, mi az a palotai féle gondolatiság, amit át tudunk menteni a jövőre nézve is, és ezzel mondjuk egy pozitívabb emléket állítani neki?
Alázat, nyitottság és kíváncsiság.
Ez a mai dropra keverek, és én még a kiállásba keverésben nőttem bele. Tehát én emlékszem arra, hogy a palotai egy másfél perces hatalmas szintped megszólal, és akkor ott állok, hogy na, mindjárt jön, most pihenek egy picit, most már mindenki 40 perces szebbet dropra kever.
Persze.
Hogy elgondolok, hogy ezeket lehet ma?
Hát figyelj, én...
Amiket te mondasz, hogy az újdonság, de mindenki egy fix zenét keres,
de én soha nem... Tehát nyilván az, amit ő is csinált, hogy tisztában volt azzal, hogy ő egy buliban van, itt az emberek azért vesznek jegyet, hogy bulizzanak. Ja. Nem fogok öncéluskodni, de beleviszek ebből bőséggel annyit, amennyi én vagyok, és amivel én azt tudom megmutatni, ami szerintem jó, és szerintem izgalmas. Mivel minden harmadik ember, vagy minden második ember DJ most már, hogyha az a set szar, vagy nem tetszik neki, amit játszom, és a palotánál is érezhetően ez volt, akkor arra az egy órára, másfél órára, két órára megy ki cigizni, és akkor utána visszajössz. De a Palota esetében nem fordult elő olyan, hogy ne lett volna jó szett. Tehát szerintem
nem mentem még ki cigizni Palotai szettel. Most így belegondolok abba, hogy mikor mentünk értelem a DMB bulikon cigizni, sose a Palotai.
Hát szerintem nem.
És mindig azt vártuk, hogy ő lépjen oda, mert ahogy ő kezdett, már az is egy ilyen élményszámba menő dolog volt, hogy átkeverte, hogy na, baszik, a Palotai tud technoidot is, majd fogta, és így vigyorogva lehúzta a Rewindba.
Igen.
És berakott egy ilyen regis, jungle-le kezdődő dalt, és röhögtünk, hogy haveri, de kurva vicces, hogy ezt meg mered csinálni ezen a bulin.
Igen. Ez nagyon hiányzik. És az, hogy a nepotizmusnak, meg az ilyen urambátyámisztánnak a kicsit, hát nem is kismódon való elengedése, azért ez egy nagyon fontos dolog. Lenne, vagy nagyon fontos tanulnivaló lenne az ő munkásságából.
Dani, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a műsorban.
Kicsit
keserű az egész, mert mégiscsak elment a Palotai, de hogy remélem sikerült ezzel méltó emléket eltenni neki. Az van, hogy mondanám, hogy hallgassatok meg a 2004-es XY mixét a Tiloson, de az van, hogy inkább azt mondanám, hogy bármilyen mixet hallgassatok meg tőle, nem? Hogy azon a Palotainál, hogy ott nem lehet azt mondani, hogy ez volt neki a nagy magnum opusza, mert a dub válogatásoktól kezdve a Liquid DMB mixeken át, az ilyen original dubstep cuccokon át, tényleg én szóval, hogy szerintem én voltam egy ilyen gumilap, nem gumilap, mi volt az a régi dubstep buli sorozat? A Monóban volt mindig a... Ja, Dubphase. Hogy ott is láttam őt játszani.
Igen.
És tudod, az nem egy táncoló műfaj, a klasszik dubstep,
nem.
De hogy a Palotai még abban is tudott olyat csinálni, igen. Hogy egy kicsit így mozogtam. Szóval, hogy kerestek bármilyen mixet Palotaitól, tök mindegy, hogy 90-es évek, 2000-es évek, 10-es évek, tök mindegy, keresetek, hallgassatok meg, és figyeljétek azt meg, hogy ő hogyan játszott ahhoz képest, hogy ma bárki játszik szerintem egy erdőközömi buliba, és nekem ő tényleg egy nagyon fontos ember volt a saját zenei ízlésem formálásában. Nagyon sokszor kaptam magam azon, hogy a Palotai bulikon nem mertem oda menni megnézni, mi a track ID.
Posztomusz lehet Kossuth díjat adni még egyébként, mondom.
Egyébként kezdve, hogy erről beszélgettem múlkor pont itt bent valakikkel, hogy van Kossuth díja Ákosnak, meg Lovasinak is például. És egyiknek se akarom a munkásságát lefikázni, sőt, én szerintem még meg is érvelhető mind a két Kossuth díj. És leültem egyszer gondolkodni azon, hogy jó, ha számszerűsítjük Palotai karrierjét, és azt mondjuk, hogy a Lovasi azért Kossuth díj, mert az egész alternatív zene, orfű, a zenei munkássága egy. Ha Ákosnál azt nézzük, hogy egész zenei munkássága, a sikere, az, hogy ő volt az első magyar kvázi rendes popsztár, aki nem volt egy ultra gagyi valami. Na ehhez képest Palotainál, hogyha azt mondjuk, hogy a komplett elektronikus zenei szintér, és azt mondjuk, hogy az összes breakbeat buli szervező, összes DMB buli szervező, összes dubstep buli szervező, az ő honlajából mászott ki, akkor azt tudom mondani, hogy az ő életműve a tízszerese ennek a két embernek együttesen. És ez alapján akkor viszont még tényleg nem vicc a Kossuth díj talán. De szerintem az van, hogy a magyar emberek még mindig úgy kezelik ezt a műfajt, mint egy ilyen. Tudod, hogy előbb fogsz szedni a Sterbinski Kossuth díjat kapni, mint a Palotai. Ne így legyen. Köszi Dani még egyszer, hogy fottál műsorba, és köszi a figyelmet, Isten nyugasztalja Palotai sortot. Sziasztok!